Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten hozott mindannyiunkat, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltár első versét énekeljük. 130-as Zsoltárunk így kezdődik. Te hozzád teljes szívből. Testvérek, és helyünkön ülve 222-es számú dicséretünket énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, ennek az első 5 versét. Elnézést, hogy nem énekel, de sorolok a hangomban, mert kicsikét most ilyen félárgócon van a hangom. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, az evangélium 9. fejezeten, első 12 versét, mely így szól. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az ember pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik azelőtt látták, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, feleltem. Amen. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek és fennállva együtt imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, szinte a vakkal együtt kiáltunk, hogy valóban a mélységben hallgass meg minket, és a mi ügyünk legyen ott te előtted, hisz mindannyiunknak vannak nehézségei és terhei. De köszönjük mindazt, amiben már átéltük, jóságot, szereteted, irgalmad, törődő kegyelmed, köszönjük, ahányszor felemeltél, megújítottál bennünket. Köszönjük a keresztet, a megváltást, az új életet. Köszönjük, hogy itt vagyunk ma is nálad, hogy eljöhettünk, hogy fölébredtünk, fölkeltünk, fölöltöztünk, és itt vagyunk, hogy imádjunk téged. Köszönjük szépen. Köszönjük mindazt, amit elvégeztél eddig szívünkben, lelkünkben, és köszönjük azt is, amit ma akarsz elvégezni bennünk. Így hívunk, így kérünk. Cselekedj ma is hatalmasan velünk. Köszönjük az elmúlt hét ajándékait, áldásait, mindent. Bizalommal kérünk, mint mennyei édes atyánkat, ígéddel, szent lelkeddel, ma is munkálkodj köztünk s rajtunk, és adj erőt, utat, bátorítást, útmutatást az előttünk álló hétre, a feladatainkra, a találkozásainkra, az egész életünkre. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Az ige hallgatására készülve a 549-es dicséretnek fogjuk énekelni első és második versét, ezt a 65. Zsoltár dallamára énekeljük. A gyermekek most mehetnek ki a gyermek istentiszteletre. Eszter néni fogja ma is tartani nektek a gyermek istentiszteletet. Áldott alkalmat, foglalkozást, a szíveteket vigyétek, mert szükség lesz rá. A szívből lesz szó. Itt pedig mi énekeljük az 549-es dicséret első és második versét a 65-ös Zsoltár dallamára.
Thank you. felolvasott szakasz, résznek a felolvasott szakaszból, résznek folytatásából, hogy a mai napi új szövetségi igény, János Evangélium a 9. fejezet 13-tól 17-ig terjedő versei, melyek így szólnak. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sabbatot csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sabbatot tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, de mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. Amen. Foglaljunk helyet. Egy héttel ezelőtt egy olyan történetünk volt itt János evangéliumában, ahol Jézust kérdezték, hogy te mit mondasz? És Jézusnak kellett feleljen egy olyan kérdésre, amelyben egyértelműen megpróbálták őt megvezetni, beugratni, becsapni, törbecsalni, hogy mindegy, mit válaszol, úgyis rossz válasz, elítéljük. Félig meddig nyitva maradt ott a kérdés, hogy mire is kéne igazán válaszoljon, hogy miről, vagy kiről mit mond. Jézus természetesen tökéletesen megoldotta. Most viszont nem Jézus van így nézve a középpontba, hanem egy egyszerű ember, egy nehéz sorsú ember, akinek neki szegezik a kérdést, Jézusra vonatkozóan, de mit mondasz róla? Azok után, ami történt, azok után, hogy beszélgetünk, de mit mondasz róla? És ez az ember, ez a Jézus által született vakságból meggyógyított ember, a maga egyszerű tudása, az átélt gyógyulása, és a kibontakozó, nyilatozó, ébredő hite alapján azt mondja, hogy hát ő proféta. Ami ugye a egyszerűen nyilván az, hogy Isten küldötte, Isten emberi, Isten felhatalmazottja, akire Isten bízott valamit, és ő isteni erővel, szóval, hatalommal, küldetéssel jelenik meg, és cselekszik köztünk. Ezt jelenti a proféta. Most kérdés lehet számomra is való, és hogy én hol vagyok ebben a történetben? Ebben az egész menetben, ami itt van, kivel vagyok azonos, kivel vagyok hasonló? És lehet ez egy kicsit szembenézés saját magammal is, egy kicsit megmérettetés saját magam számára is, több szempontból is talán, és a végén a felismeréseimet, döntésem vagy vágyamat az imádságban odavihetem Isten színe elé, hogy ezek rendeződjenek, akár kétségeimet is, ha kétségem van, mit is mondok ő róla? Mit vallok ő róla? És aztán növekedjek benne, érjen benne a hitem, a bizonyság tételem, ahogy végigérünk ezen. Vak meggyógyítás, olvasunk más evangéliumban is. De ilyen részletességgel, hogy itt le van írva, és hogy itt kialakul egy vita, egy eljárás, mondhatni egy jogi, szinte büntető jogi eljárás ebben a történetben, ilyen leírás, ez az egy van számunkra itt János evangéliumában. Véget ér az ünnep elmúltával, még Jézus tanít a templomban, megharagusznak rá, meg akarják követni, átmegy köztük, ott hagyja őket, és elindul valamerre a városba, Jeruzsálembe. És ahogy mennek az úton, ott látják ezt a vakot. És nem lehetnek még messze a templomtól, nem tudjuk honnan derül ki, hogy születésétől fogva van, de pillanatokon belül kiderül, és a tanítványai egy születésben már erre arra jutnak, azt kérdik Jézustól, hogy ki az, aki vétkezett, hogy ő vak. És Jézus maga megáll, földre köp, ebből a nyálból egy kis sarat csinál, rákeri a vaknak a szemeire, és elküldi jól, hogy menj, vasakodj meg a sírlát tovább. János megjegyzését teszi hozzá azok, akik Jeruzsálemben és környékén nem ismerősök, hogy a Siloam szó azt jelenti, hogy küldött. Menj, mosakodj meg! És az emberük elmegy, megmosakszik, és lát. És így jön vissza. És akkor a mai kijelölt, már a kijelölt igeszakasz itt veszi föl, hogy itt folytatja a történetnek a fonalát, hogy itt van ez a vak, aki megjön, úgyhogy nem tudjuk ki ő. Nem tudjuk a nevét. Azt tudjuk, hogy fölött ember már, mert a szülei később nyilatkoznak, hogy nem minket kérdezzetek ő róla. Nagykorú már, majd ő beszél. Nem lehet túl idős még, mert élnek a szülei, az átlag életkor 70-80 vagy a fölött, azért az alatt volt jóval. Tehát nem lehetnek túl idősek, és nem lehet túl idős sem, mert még a szüleik minket tenének. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy még Jézus tanítványai is akkor nagyon szigorú farizeusi teológiai gondolkodását követve azt feltételezik, hogy vagy a szülei, vagy ő maga vétkezett. Ha vakon született, akkor már előre vétkezett, vagy hogy is van, ez már van egy olyan bukfenc benne, de vagy olyan vétkezt fog elkövetni, amiatt neki jár a vakság. Tehát mindenképpen valakinek a bűne miatt, mint egy büntetésül született vakon. Ki vétkezett? Kinek a bűne miatt? A szülei ilyen bűnösök? Vagy ő maga ilyen rossz ember? Hogy neki vakon kellett születnie, mert ezt érdemli? És Jézus megállítja őket, még ez nem így van. Álljon menet. Ez nem azért van, mert az Isten büntetni akarta őt, valamiért nem valakinek a vétke okán, hanem teljesen megfordítja a dolgot, és azt mondja, hogy ez azért van, hogy rajta meglátszódjanak Isten cselekedetei. Ez azért van, hogy fölragadjon rajta Isten dicsősége. Hogy Isten keze munkája az ember számára, mondhatni, tapinthatóvá, foghatóvá, érzékelhetővé legyen. Hogy teljesen világos legyen, hogy az ő életébe Isten avatkozik be hatalmasan, amikor valami most történni fog vele. Lehetne mondani, hogy hát azért én szeretném ezt úgy megúszni, hogy ilyen nagy bajom legyen, ebből ilyen látványosan kellene megjöjjöjjak, hogy csodát átéljek. Ez az Isten rendezése. A héten valakivel beszélgetek. Legalább 10 éve, de inkább több, hogy találkoztunk, és azóta nem. És azt mondja, hogy akkor beszélgettünk mi legutóbb, amikor a kórházban megáltogattál, mikor nálam a szklerózis multiplexet megállapították. És akkor mondtál nekem dolgokat. És felsorolja, mire emlékszik. Igen, csodálatos, hihetetlen. És azt mondja, hogy akkor még fogalmam sem volt, hogy ezzel a betegséggel mi mindenen fogok átmenni. De ezen az úton megtaláltam a hitemet. Megtaláltam az életben a helyemet. Fantasztikus munkahelyem van, munkatársakkal, és minden nehézségem ellenére, hogy bottal jár, de élek és boldog vagyok. És ott ültem döbbenten, és csak csodálkoztam, hogy ennek a folyamatnak valahol ott az elején, sok-sok évvel ezelőtt részese lehettem néhány mondattal, egy igével, egy imádsággal. Hogy ennek az embernek az életének egy depresszióval zuhanhatott volna, és azt mondhatta volna, hogy semminek nincs értelme, mert ez gyógyíthatatlan, ebből nincs kiút, itt nekem végem van, és akkor már nincs értelme az egész életemnek, ehelyett él, és a betegségével együtt, annak terhének hordozásával együtt boldog ember, mert látja, Isten olyan, milyen módon cselekszik az ő életében. Hihetetlen. De erről beszél Jézus, hogy bármi könnyen valakire rámondjuk, hogy mert ilyen olyan olyan. Mert ezért azért van azért. Gyerekkoromban nagyon sokszor hallottam még ezt, hogy megverte őt az Isten ezzel azzal a mazzal. Ugye idősebbek, hogy ez mint régen ez tényleg? Biztos? Olyan könnyű rásütni. És lehet, hogy nem megverte őt. És lehet, hogy engem is a gyöngeségeimmel, a hiányosságaimmal, a törékenységemmel, a sérüléseimmel nem megverni akart. Hanem, hogy készen legyek arra, hogy mint tökéletlen az ő kezében gyógyuljak, formálódjak, épüljek. Hogy készen legyek arra, hogy rámerjen bízni magamat, akkor Uram, itt emberi segítség nincs, te jössz, te maradtál. Nem tudom megoldani. Elfogyott minden utam, minden lehetőségem. És nincs az a gyógyszer, és nincs az a gyógymód, és nincs az a praktika, és nincs az a technológia. Uram, csak te vagy. Itt fölöttem, az én igyemben, más hatalom nincs. Ezért te hozzád kiáltom, teljes szívből. Nincs máshol. Na így van ez a vak. Így van ez a vak ember. Ott van. Nem is tudjuk, milyen hite van. Nem is tudjuk, hogy hogy gondolkodik. Azt tudjuk, hogy nem valakinek a bűne okán vak, hanem hogy Isten irgalmat és kegyelmet tudjon rajta gyakorolni. Ugye így ismered azokat, mint irgalmas és kegyelmes Isten. És egyszer csak jön Jézus. Most képzeld magadban. Képzeld ennek a vaknak a helyében. Egy életen át vak vagy. Semmi emberi kiáltás, hogy valami történhessen vele. Vakon születtél, még nem láttál színeket, virágokat. Mondják, hogy szivárvány az egén, és az micsoda. Hát, és elmegyek a színeket, de az micsoda. És nem tudod. Még valami homály sem. Teljes vak. És akkor jön ez a Jézus nevű ember, aki nem azzal kezdi, hogy hát bűnös vagy, mint hogy ő meg van bélyegezve ezzel, hanem megáll, a földre köp. Nem téged köp le, mert úgyse látod ki volt, és akkor most megtehetem most. Én vagyok olyan, hogy nem, mint amikor ugye szolgák is pofozzák Jézust, mert megtehetik most. Nem. Földön köp, valami savat haszkol bele, és rákényeztem erre. Itt a morám volt egyszerűen, aki fújdegusztustalan. Hát szerintem ez a lopon született mások gusztustalansággal találkozott az életben. Ez nem is volt talán olyan nagy számozott az képest. De ez történik, és azt mondja neki ez az ember, aki valószínűleg beszélgetésben kiderül, hogy Jézusnak hívják, nem volt ritka név akkoriban, hogy na most akkor menj is, mosakodj meg a sivatagban. Én ámulok ezen a vakon. Ámulok, aki tudja azt, hogy ennek sem értelme. Nem mindegy, hogy hol mosakodsz meg. Minek? Emlékeztek Naamán történetére? A szírhat vezér az Ószövetség, amikor leprás lesz. És megtudja, hogy van egy proféta Izraelben, ott meg lehet gyógyulni, és nagy nehezen elkeverdik oda, nem mondom végig a történetet, elkeverdik oda, és a proféta kise jön hozzá, pedig azt mondja, hogy kijön hozzá, vagy ráteszi a sebeimre a kezét, imádkozik, áldásolod, és akkor én megmondja, hogy a proféta kise jön, hanem kiküld egy szolgát, hogy menj, mondd meg neki, fürödjön meg kétszer a jordánban, és megtisztul. Miért legyek én a jordánon megfürödni? Mi az, hogy engem így semmi vesz, mint a szív hadvezér vagyok, még ha én hallott is, de... És különös a jordánban, meg a kis sáros lökve, hát nálunk ott vannak külön folyók vannak. És akkor azt kérdezi tőle a szolgálja a kocsis, valakit, hogy figyelj, ha ez a proféta most És meddig te, te megyünk oda, hogy kétszer megváltozol, az nem van nagy dolog. Na jó. És hetedikre kijön tisztálni. Itt ez a vak. Tudja a történetet? Emlékszik, hogy volt már egyszer egy ilyen? Egy lepással? Most velem a vakkal? Hát tudjuk. De állunk rajta, mert jönnek a történetnek a hihetetlenül engedelmes szereplője. Aki nem azt mondja, hogy ez logikátlan, észszerűtlen, korszerűtlen, nem tudom, hogy milyen, hanem elmegy és megmozdik. Csak csendben kérdem magamat, vagyok én ilyen engedelmes? Amikor Istennek egy igéjét, egy nyugodtatását megértem, ami nehéz, vagyok én ilyen engedelmes? Ez föl kell kelljen, el kell botorkáljon velem, el kell vezetesse magát, addig se koldul, kiesik a jövedelem, a napi betelő, micsoda veszteség. Időveszteség, pénzveszteség, meg még előködünk is odáig. Érez nekem annyit. Tudod, a reggeli fölkelés, hogy most itt vagy a templomban. Érez nekem annyit. De hányszor az életben ott vagyok ezzel a kérdéssel. Uram, ezt komolyan gondolod? És minden miről legyen szó. Ez a vak elmegy. És megmosik. És látva jön vissza. Ő valamiért tudja, hogy neki most engedelmeskednie kell, hogy a csoda történjék vele. Engedelmeskednie kell, és a csoda történik vele. Várunk csodát saját életünkben, családunkban, a gyülekezetünkben, a népünk sorsában, a világ dolgaiban. A vak viselkedése azt kérdezi tőlünk, hogy a hiányosságainkban, a bajainkban, mindezekben, ahol szólít a cipő, ahol tegyük fel olyan vagy, mint ez a vak, tehetetlen, kiszolgáltatott, esélytelen, hogy mindezekben, mindezek között tudunk mégis ilyen feltétel nélkül engedelmesek lenni? Amikor talán nem is logikus, amikor talán annyi minden kifogást mondhatnék a magyarázatot. Vagyis megteszünk-e bármit, ami szinte értelmetlennek tűnik, ha Jézus mondja. Ahelyett, hogy azt kérdezem, miért menjek, miért csináljam, miért adjak, miért? Ahelyett, hogy mondanám, ez nem logikus, nem, nincs garancia, elvesztegetett idő, erő, munka, stb. Nem. Tudok-e menni? Tudom-e tenni? Tudom-e a csodát engedelmességben várni? És aztán van is nagy csodálkozás, mikor visszajön. A szomszédok meg, akik ismerik. Hát ez a vak. Hát nem, ez csak hasonlít. De ez ő lehet. Hát ez tisztára úgy tesz. Nem, hát ez csak hasonlít. Az vak. Hát ez... És azt mondja, de én vagyok az. Hát tényleg, te vagy ez az óriási csodálkozás. Mert hihetetlen. Hát hogy történt, a mesél már el. Hát ilyet mi nem hallottunk. Ilyen filmekben sincs. Na. Hát hogy jött ez a... Jézus nevű ember, pöpölt, sarat csinál, bekerült a szemű, elküldött, megmosogatja, elmentem, megmosogatom, és látok! Hát, nagyon érdekes, hogy a titok nem derül ki. A titok nincs meg. Milyen fizikai folyamat, kémiai folyamat, mi tört, nincs. Hát ez sehol nincs, se jelenet, se képer, se orvosi diagnózis, nincs. Nincsen. Nincs diagnosztizálva, és akkor kórisma, és kezelés, és nem, nincs. Ugyanúgy a káli mennyegzőnél. Beöntik a vizet, merítsenek. És ő öntik volna. Valatik nem tudja. Csak a szolgák tudták. Csak az engedelmesek tudják. Csak az engedelmesek én a titok. Hogy miközben én engedelmeskedtem, a logikáltal észszerű parancsnak valami hatalmas csoda történt. Velem, vagy körülöttem, de részese lettem, részese vagyok a csodának, és jó esetben mondjuk nyertese, megajándékozottja a csodának. Nem magamtól, hogy féltéglagyára dögnösen a mellemet, nem, hanem mert ő cselekedett hatalmasan, hihetetlen, nem is értem, és nem is kell értsen. Elég, hogy örülök neki, és hálás vagyok érte. Látják a szomszédok, az ismerősök. Látják. Ha megkérdezed a szomszédodat, mit látsz rajta? Látja rajtad az Isten kezének a munkáját? Így sem mindenki, mert azt mondják, látod, hogy ez nem az, ez csak hasonlít hozzá. De van, aki látja. Van, aki felismeri. Tudom, hogy nem könnyű kérdés, de vajon a szomszédjaid, az ismerőseid látják-e azt rajtad, hogy te az élő Isten kezében vagy, hogy te az Isten megajándékozott, megváltott gyermeke vagy. Látják-e az életviteleden, a történéseiden, átjönni a szavaidon, az életminőségeden, az általad képviselő értékeken, megszólalásokban, viselkedésben, bármi. Látszik-e rajtad a kegyelem, a vigasztaltság, a reménység? Látszik-e rajtad az Isten világossága? Látszik-e rajtad, hogy te Krisztus megváltott, üdvözített gyermeke vagy már most? Nehéz kérdés, tudom, igen az. De érdemes rajta menni egy pár gondolati kört, hogy olyan a szomszédok előtt földrögök rajta az Isten dicsőségem. Vagy legalább egy. Viszont, mivel szombaton történik a gyógyítás, hát elviszik akkor teológiai főnökségéhez, a palézosok elé, hogy na akkor most mondjatok erre valamit, mert mi hát nem tudunk ezzel mit kezdeni. Azok pedig, na akkor hogy történt, mint történt, meg kihallgatják, meghallgatják, és megy a vita, közöttük is van valami nézeteltérés, mert azt azért mindenki érzi, hogy hát ilyen bárki nem tud. Tehát bocsánat, egyik sem elné. Egyik sem elné, na akkor most ezt én lemutáncom. Volt a következő, vagy? Na már, nem, mert nekem nem megy. De hát, és jön a fennakadás, szombaton csinálta. A nyugalom napján. És a mi gondolkodásunk szerint ez már nem fér bele. Ezt nem lehet. De miért nem állt még egy napot? Nem mindegy, mennek a vaknak, hogy még egy nappal továbbak. Tehát volt lázas, beteg, esetleg válságos állapotban, ha nem lehet neked mindegy, hogy egy nappal előbb vagy utóbb, hogy jussz meg? Hát persze, hogy nem. Hát világos, hogy nem. Tavaly nyár, ugye, augusztus 19-én durran be a fogamba. Mikor tudom kontinuálni, hogy fölindul legközel? 21-én. Hogy van ez? Nem mindegy, nem mindegy, hogy meddig szenvedsz. Persze, hogy nem mindegy. De elkezdenek ezen kilódni, hogy akkor szombat, megsértette a szombatot. Akkor ez bűnös ember. Ha megnézzük Mózes törvényeit, hogy hogyan van értelmezve, ha semmi dolgot ne tégy azon sem te, sem senki, akit a házadban van. Igazából alapvetően a foglalkozásokhoz tartozó munkáról, illetve emellett adott esetben a kereskedésről, ügyintézésről, ügyeid intézéséről van szó. Van is a megérdetésed a szakmád dolgairól, és azt, hogy ezen napon állj neki rendezetlen dolgaidat rendezni, vagy akár kereskedjél. Nincs szó erről, hogy nem húzhatod ki a kutba esett állatot. Nincs szó arról, hogy a beteget nem ápolhatod, nem gyógyíthatod. Nincs ilyen tilalom. Vagy hogy hány lépést mehetsz, vagy nem mehetsz. Nem így van. Ezt hozzáadták, hogy úgy jól behatárolható legyen, hogy hány lépést, hány méter, stb. És akkor beleférjünk a szerintünk Isten valójában magunk által készített keretrendszerbe. És aki ebben nem fér bele, az nem jó. Hát így állnak ehhez a történethez. Miért érdekel minket, hogy ez a vakok lát? Hát ez nem olyan nagy dolog. Az már így, hogy ez szombaton történt. Szerencsétlen, az rám a farizusok ezt a dolgot, még a végén rásütik, hogy te minden estén bűnös vagy, bűnben fogantattál, bűnben születtél, nincsen a gyülekezetből, kizárják a gyülekezetből, kiérkezték. Ugye azt jelenti, hogy nem mehet a templomi közösségbe, mert bűnös. Ott marad rajta a bélyeg ezekkel. Vajon mi nem szoktunk olykor törvényeskedni? Nem szoktunk olykor valami fajta szabályok mentén élni a hitünket? Ahelyett, hogy az igen naponkénti vezetésében lennénk. Néha nekünk is könnyebb, hogyha ilyen sarkos szabályok. Van szabad, nem szabad. És ha a kérdőt nem fér bele, akkor főszisztelünk. Minden, miről legyen szó. Öltözködés, hajviselet, divatkövetés. Szabad, nem szabad. Sok-sok ilyen lehet. Hogyan ítélünk meg itt egy élethelyzetet? Talán mindjárt értesültünk róla, ugye összetört egy 500 éves templomtorony összeomlott útvétel szilárdságon. Elkezdtem olvasni néhány kommentet, aztán hamarabb hagytam. Mert van egy csomó, bocsánat, normális, hogy együtt néző ember, és csomó nagyon-nagyon okos. Aki rögtön tudja, hogy biztos valamit rosszul csináltak, biztos védkeztek, biztos ott azon a papon, hogy a presbitériumon, vagy üvegezettel nagy baj van, bizony. Ja. Most, bocsássatok, most vitában tudjunk jött volna össze. Nyilván ezer kérdés merül fel. De azt mondanád, hogy te miattad, én miattam, ő miattam. Elkezdenek itt mutogatni, hát az a semmi. Előrébb nem mondanak. Hogy gondolkodunk? Szabad egy picit egy körbe is belenézzünk. Hogy vajon Krisztus hogy látja ezt? Mert az ő templomban jelölt össze. Mert ez az övé, az ő háza. De az élet minden más dolgában. Tanulja a kegyelemből fakadó gondolatot, ítéletek helyett. Tanulja a Krisztus szemével látni. Mégis szeretnék visszatérni a lak személyéhez. Amikor azt mondják, mit mondasz róla? Először azt mondja, hogy az az ember, akit Jézusnak hívnak, még nem látta. Még nem látta őt. Nem tudja, ki az, hogy néz ki. Akit Jézusnak hívnak, azt csinálta. Aztán most, mikor kérdezik, most a farizusok zaklatják, azt mondja, proféta. Aztán megint csak zaklatják tovább, hogy te mit mondasz mégis róla, mert mi nem tudjuk, hogy ki ő, és azt mondja, igen, ez csodálatos, ti azt sem tudjátok, ki ő, de ő megnyitotta az én szememet. Azt mondja, ha valaki nem Istentől jön, hát ilyet nem tud. Hogy ti most bűnösnek mondjátok, vagy se, ezzel nem tudom mit kezdeni, de ha valaki nem isteni felhatalmazottsággal tenni, nem tudja. Ez bizonyosan Istentől jött ember. Aztán később, kicsivel később találkozik a templomban Jézussal. És Jézus megkérdi, hiszel-e az ember fiában? Ugye az ember fia az eredendő messiás méltóság jelzője, az egyik cím, az egyik neve. És ki az úgy, hogy higgyek benne? Azt mondja Jézus, én vagyok az. Mint ahogy ő ezzel is azt mondta, amikor te vagy az, nem te vagy, ez csak azt mondja, én vagyok. Ez egy sűrös kijelentés. Én vagyok. És akkor hiszek, Uram, mondja, és levonulva imádja őt. A zsidó ember másik ember előtt nem vonul le. Jézus Krisztus előtt, aki az ő szemvilágát megnyitotta, levonul. Mert nem csak ezt a két testi szemét nyitotta meg, hanem azt a lelki szemét, hogy lássa, hogy ő az Úr, ő a Messiás, ő az Isten küldöttje. Megint a szembenézés, hogyan nyiladozik az én szemem? Mennyit értek, mennyit látok Krisztusból? Hogy látom az ő tetteit, az ő műveit az én életemen? Hogy látom mindazt, amit eddig elvégzett bennem, rajta, a családom, a gyülekezetünkön? kicsit jobb képességekkel? Vagy már látom, hogy Isten küldöttje? Vagy tudom azt mondani, hogy ez bizony egyértelműen az Istentől jött valaki, vagy csak isteni hatalommal teheti, amit tett eddig is, amit én ebből láttam és megértettem, mert hát tartok ott. Ugye tartok ott, hogy azt tudom mondani, igen. Uram, ő az Úr, a megváltó, a messiás, a főnök, és lenyúló, imádom őt, teljes önátadással. Mennyire van felnyílva az én szemem, az egyébként született vakságomból. Mert mi magam született? Mind Isten ismeretének hiával születtünk. És lehet, hogy tanultunk róla sokat. Lehet, fölmondtuk ötösre a hittandeckét. Az még kevés. Látom-e őt, mint a megfeszített és föltámadott győzelmes urat, aki nagy erővel és hatalommal munkálkodik rajtam, körülöttem, gyülekezetünkben, e világon. Le tudok egy borulni ő előtte, teljes odaadással, teljes szívvel. Na ezeket gondoljuk végig. És valahol ezekre a föltett kérdésekre adjunk választ majd az imádság csendjében. Aztán majd az egész életünkben az Úr előtt. És ösztönözzen ez minket arról, ahol bizonságtételre, mert látod, minél többet kérdezik, minél többet beszél róla, ez a vak, már nem vak, ez a látó ember, annál jobban értést tudja, hogy kivel is van dolga. Így legyen köztünk is. Amen. A megkezdett 549. dicséretnek énekeljük a harmadik versét.
És hazaessünk engedelmes gyermekeit,
akiken fölragyoghat a te dicsőséged. És hadd legyen ezt láthatóvá, és hagyd tehessünk erről bizonyosságot, hogy igen, te vagy az, aki cselekszel. Köszönjük, hogy így lehet, Urunk. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy érdemtelenül, méltatlanul is megkapjuk. Így köszönjük gondviselő kegyelmedet, ajándékozó szeretetedet, bűnbocsájtó irgalmadat, életre, örök életre elegendő igazodat. Köszönjük szépen. Hadd kérjünk hát most a bajban levő testvéreinkért. Könyörülj azon a gyülekezetben, azon a településen, ahol ott áll a templomban a távolgó ürességet nézve, az összedőlt torony helyét nézve. Légy azokkal, akik most ebben az ügyben felelősen kell eljárjanak, gondolkodjanak, terveket alkossanak. Légy azokkal, akik mindnyájunkkal, akik ebben az imádságon túl is teherhordozásban részesekké lehetünk. És köszönjük, hogy könyörülsz rajtunk, és nem érnek így nagy bajok minket. Óvjál, vigyázzál minket is, és mindenhol testvéreinket, gyülekezeteinket, anyaszent egyházunkat és a mi népünket. Amen. Egy percnyi csendességben, ami a szívünkön van imádság, kivitted a Isten színe elé, imádkozzunk így.
Elsőképpen hirdetem az adakozást. Isten igéje mondja, az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Köszönjük a perselybe helyezhető adományokat. A mai napon nincs kártyaolvasó terminálunk, mert kifogyott a hőpapír belőle. Bocsánat, nem vettük észre múlt héten, ha valaki kártyával adakozott volna, jövő héten tudja megtenni, addigra megveszünk bele való papírost. Alkalmainkat hirdetem, szokás szerint vasárnap délelőtt Isten tisztelet és gyermek Isten tisztelet. 2026 az imádság éve, egyházunkban egy-egy vasárnapra, ha van egy-egy önkéntes, aki az Isten tisztelete, én szívesen imádkoznék mindannyiunk nevében, köszönettel vesszük. Kint van a választói névjegyzék a templom torony alatt, vagy a cintériumban. Aki teheti, kérem, nézze meg, benne van-e, pontosan van-e benne az adata. Ha valaki nem fizetett tavalyi esztendőben fenntartójárulékot valami okból, szóljon, ha teheti, pótolja, köszönjük szépen. Az egyház fenntartójárulék mértékéről megkaptuk egyházkerületünk vezetésének a javaslatát, amely úgy szól, hogy lehetőség szerint a nettó jövedelmünk 1%-át fizessük be, és amennyire csak tudjuk, havonta. Ugye tudjuk, hogy a bibliai mérték alapvetően a tized volna, de ha ez valakinek sok, akkor maradunk az 1%-nál. Nem az adó 1%-ról beszélünk, hanem a havi nettó jövedelmünk 1%-ról, és azért is lehetőleg havonta, és ezért szoktuk kérni, hogy a számlavezető pénzintézetünkből tudunk rendelkezni a rendszeres átutalásról, mert mi is havonta fizetünk minden számlát, gázt, villanyt, fizetést, közterheket, szinte mindent, és gyakorlatilag folyamatosan megy kifele a pénz, ahhoz pedig folyamatosan kell befele is jöjjön. Köszönjük, akik eddig is ezt teszik, külön köszönjük, akik bőven e fölött fizetnek, akár a tizedet is fizetik, ezért vagyunk működő képesek. Minden esetre presbitériumunk úgy határozott, tekintettel arra, hogy ilyen Magyarországon a gyülekezetek önfenntartóak, tehát abból gazdálkodunk, amit mi teszünk bele, ezért azt kérjük, hogy lehetőleg ezt a jövedelem 1%-át tartsuk, de, és akkor a forintosítva azt tudjuk mondani, hogy a nyugdíjasok legalább évi 25 ezer forintot, a aktív dolgozók pedig legalább évi 45 ezer forintot fizessenek be egyház fenntartó járulékként. Természetesen kevesebbet is elfogadunk, tehát ha valahol ez valami oknál fogva sok, természetesen kevesebbet is elfogadunk. Nyilván, ha ez havonta csorog át, akkor mindenkinek könnyebb, mint egyszerre kifizetni, akár egy 2-3-4-5 tagú családban. A harangozás díját 5000 forintban állapítottuk meg. Emlékharang esetében javasoljuk, hogy ha lehet, ne feltétlen a elhunyt elhalálozásának vagy a temetésének a napján, hanem akár itt vasárnap legyen a hozzá közeleső vasárnapon a harangozás, és akkor itt egy igével, imádsággal, egy közös énekkel együtt osztozunk az emlékező családnak a megemlékezésében, a részvétében. Természetesen mindenki ezt szabadon választhatja. Mindenki értesült, ahogyan mondtam is, nyilván a Szilágyi templomtoronyról, ugye ez a 501 néhány éves templomtorony dőlt össze, folyik a vizsgálat, nagyon sokan már most nagyon sok mindent tudnak. Elsőképpen az együttérzésünket és az imádságainkat kérik, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen gyűjtést hirdetnek, abban majd nyilván lehetőségeink szerint valószínűleg mi is részt veszünk, erre nézve majd kapunk valami vezetést. A MESZ kicsit távolabbra nézek előttünk való alkalma, szeretnénk egy felnőtt konfirmációi sorozatot is indítani, van rá jelentkezünk is. Ha valaki tud olyat, ahol ez elmaradt és pótolni szeretné, akár az elmúlt évek elballagott nyolcadikosainál, akiknél elmaradt a konfirmáció valamioknál fogva, szeretettel látjuk őket, szóljatok, beszéljünk róla, és rövidesen elkezdjük ezt a felkészítő sorozatot. Van még bibliaolvasók alapúz az iratterjesztésben, jó szívvel ajánlom mindenkinek, illetőleg más kiadványok is megtalálhatók. Isten tiszteletünk végével az 561-es számú dicséretet énekeljük annak mind a négy versét, Szent vagy örökké, Atya Úristen, majd azt követően a himnusszal zárjuk az Isten tiszteletet. Te mit mondasz róla, hogy ő proféta, és lebudulva imádta őt. Adjon Isten békés szép vasárnapot, és megáldott jövő hetet mindnyájunknak. Isten velünk, viszontlátásra!
Stereo beállítás a borolhoz, azonban szóra most.